Bona Gábor, a Jobbik elnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják, elnök úr. Azt mondta, hogy országjárásba kezd most. Ez néppárt építési országjárás? Mit fog csinálni minden nap más település?
Hát, hogy minden nap más település azért nem tudom ígérni, meg az embernek azért Budapesten, meg a párt központi területein is bőven van feladata elnökként. De valóban azt jelenti, hogy szeretném ma az országot járni, és minél több helyre eljutni, és minél több szituációval szembe találkozni, valóságot, illetően nem csupán bizottsági előterjesztés vagy törvényjavaslat tekintetében, hanem húsvér helyzetekben.
Egy település, egy nagy gyűlés, vagy nem nagy gyűlés?
Nem fel nagy gyűlésekre kell gondolni. Szerintem
kis gyűlés.
Azt mondom, hogy a spontaneitást keresem. Tehát én a hátralévő két évben nem biztos, hogy fel lakossági fórumokban gondolkodom, mert ez egy mesterséges szituáció. Kikerül egy plakát, hogy 3 nap múlva érkezik ide Vona Gábor, a Jobbik elnöke, aki akar jöjjön, aki nem akar ne jöjjön, és aztán aki akar eljön, aki nem akar nem jön, és akkor ebben van egy idő után egy olyan jellegű rutin, ami jó is persze, hogy van, meg akit érdekel, ez biztos, hogy fontos, de én ennél valami többre gondolok. Tehát azt szeretném, hogy olyan élethelyzetekben megjelenni, olyan élethelyzetekkel találkozni, ami nem előre szervezett. Megjelenni egy településen is, és bizonyos szituációkat megnézni, megtekinteni, szóba elegyedni emberekkel. Tehát én valahogy így szeretném, így értem ezt az országjárást.
Tehát volt egy ilyen állítólag nem előre szervezett szituáció, amikor az A38-on összefutott Simicska Lajosra, erről már korábban beszélt, de ez nagy érdeklődést keltett, mert hogy a Jobbik Holdudvar építési folyamata van most, hogy most a Holdudvar, vagy maga a Hold, mert ilyen elképzelések is vannak.
Hát igen, ez nagyon izgatta a sajtót. Hozzáteszem, engem is, nekem is nagyon izgalmas volt ez a találkozás.
Nem azért, akár kis Simicskola is.
Hát így van. Ugye a Magyar Nemzet Szalon szervezett egy pártelnökök vitáját, amire aztán végül Siffer Andrással ketten mentünk, csak el végül is nagyon jó vitát folytattunk. És utána a másik alkalommal, amikor a korrupció volt a témája, és a pártok korrupciós szakértői vitáztak, akkor én már mint vendég ültem ott a sorok között, amikor a tulajdonos is megjelent, Simicska Lajos, és ott a szünetben váltottunk egymással néhány szót. És hát tényleg érdekes volt találkozni Simicska Lajossal.
Ennyi? Érdekes?
Igen.
Hova tartozik ő most?
Hát ez tőle
támogató. Valószínűleg először önnek mondta meg.
Amit mit?
Hogy kit támogat.
Ja, de nem mondta meg, hogy kit támogat. Igazából nem is került szóba, nem is életszerű, hogy találkozunk először, és akkor én rákérdezek a Simicska Lajos politikai hovatartozására. Tehát ott azért egy első találkozás 10 percet, 15 percet maximum, amit beszélgetünk. Nem is egyedül voltam egyébként az asztalnál, tehát nem úgy kell képzelni, hogy kimentünk a hajó külső részére ketten, és akkor összedugtuk a fejünket, hanem egy asztalnál ott ültünk többet magunkkal. És hát amire én kíváncsi voltam, az ő szakítása a miniszterelnökkel. Ez az, ami engem izgatott, ennek a miértje, mikéntje, oka, hatásai, hiszen ez azért az egész magyar társadalmat szintén meglepte.
Szívesen látná, ha a Jobbikot bármilyen formában támogatná, mert sokan vannak, akik szívesen tudnák azt elképzelni, hogy ő mostantól a Jobbikot támogatja.
Hát én azt látom jelen pillanatban, hogy Simicska Lajosnak a médiabirodalma, én ugye a médiabirodalmával találkozom szembe végül, számomra ez a legkézzelfoghatóbb üzenet, amit mondjuk ezzel kapcsolatban értelmezni tudok, az elkezdett szabadon, szabad sajtóként működni. Korábban nagyon-nagyon nehéz volt mondjuk nekem a Hír TV-re bejutni, de más ellenzéki pártoknak is. Ugye jelen pillanatban a Hír TV-re nem mondom, hogy én minden nap járok, mert nem igaz, de hogy bizonyos időközönként, hogyha valami fontos van, körülöttünk meghívás kapok, ami szerintem teljesen normális, az valóban megtörtént, és hogy ennek, hogy az ő fejében ez mit jelent, egyáltalán az ő fejéből pattant ki, hogy engem a Hír TV-be meg lehet hívni, azt én nem tudom, de ennyit érzékelek. De hát természetes, hogyha engem a Hír TV-ből fölhívnak, hogy menjek be, akkor elfogadom, mint hogy ha az ATV-ből hívnak, akkor oda is elmegyek. Az Inforádióba is szívesen jövök, minden médiumba, ahová én meghívást kapok, elmegyek.
Hol tart a Jobbik Holdudvar, szellemi Holdudvar építési folyamat egyáltalán? Kikre gondoltak? Személyekre? Médiumokra? Kikre?
Hát éppen innen, ugye azért nem tudunk élőben beszélgetni ma, mert éppen innen, hogyha itt végeztünk a felvétellel, akkor egy olyan megbeszélésre megyek, ahol nemzeti konzervatív értelmiségiekkel találkozom, és beszélgetek velük a jövőről, Magyarországról, a Jobbikról. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy feladat, mert az értelmiség Magyarországon túlságosan rabjává vált a pártpolitikának. Tehát nem arról van szó, hogy az értelmiségnek vannak pártjai, ami szerintem a normálisabb lenne, normális működés lenne, hanem megfordult, a pártnak vannak, a pártoknak vannak értelmiségiei, akik általában fizetési listákon szerepelnek. És ez olyan szinten beszűkítette, olyan mértékben megmérgezte a magyar értelmiségi diskurzust, ami szerintem nem jó. Tehát nekem, most tudom, hogy ez nagyon naívnak hangzik talán, vagy idealistának, de nekem nem az a célom, hogy a meglévő MSZP-s és Fideszes vagy DK-s értelmiség mellé most legyen egy jobbikos értelmiség is, kell jobbikos értelmiség is természetesen, de ennél sokkal ambíciózusabb céljaim vannak. Szeretném, hogyha lenne értelmiség Magyarországon, aki vitákat folytat a pártok hovatartozásától függetlenül.
De honnan talál, ha olyat keres egyáltalán értelmiségét, aki most nincs fizetési listán?
Ez egy jó kérdés.
De talált már? Most ilyenekkel találkozik?
Most ilyenekkel találkozom, igen. Hát azért mégiscsak vannak olyan egyetemi tanárok, olyan elismert szakemberek, akik önálló egzisztenciával bírnak, mert elértek annyit, hogy ne kelljen nekik pártoktól függni. Nem mint hogyha szégyen lenne az, hogyha valaki pártok által támogatott vagy fizetett értelmiség, nincs abban semmi szégyelni való, amennyiben a párt biztosítja neki azt a szabad mozgásteret, hogy ne csupán a párt szócsöve legyen, hanem a párt értékrendjével azonosuló értelmiségi, aki, mivel értelmiségi, ha kell, akkor kritizál is. Amikor hallottuk, hogy a CÖF, ami ugye a Fidesz értelmiségi holdudvara, egyetlen egy kritikus szót mondott volna mondjuk az elmúlt hónapokban, a Fidesz körüli botrányokban, korrupciós ügyekben, egyszer nem hallottuk. És ez azt gondolom, hogy innentől kezdve nem egy értelmiségi felelősség.
Lesznek olyan értelmiségiek a Jobbik körül, akik vállalják is saját magukról, hogy mi egyébként általában a Jobbikot támogatjuk? Hát most például mer neveket mondani, hogy ki kell találkozni?
De neveket hagyd ne mondjak, mert nem, egyrészt ez egy zárt körű megbeszélés, és nem lenne elegáns a részemről, de szerintem lesznek, meg vannak is olyanok, akik a Jobbikot fölvállalják. És én nem azt várom el egy értelmiségitől, hogy álljon ki, és mondja azt, hogy én vagyok XY, tudós, művész, szakember, és én a Jobbiknak vagyok a szavazója, hanem azt várom el, hogy én vagyok XY, művész, tudós, szakember, és a Jobbiknak ez a gondolata, ez egy értékes gondolat, vagy a Jobbiknak ez a programpontja, ez egy megfontolandó programpont, beszéljünk róla, vitázzunk róla.
Török Gábort, arénánk állandó kedves vendégét szokták megtalálni azzal, hogy az ön politikai tanácsadója. Igaz vagy nem? Végre egyszer megkérdezhetem.
Na, akkor ez a pillanat is eljött. Török Gáborral szoktam személyesen találkozni, mint hogy tudomásom szerint a magyar politika szinte minden vezető szereplője szokott vele személyesen találkozni. 2010-ben találkoztam vele életemben először, és azóta elég ritkán, mondjuk azt mondom, hogy fél évente találkozunk egymással, és akkor ő nekem azt mondta, és ezt azóta is nagyjából a kapcsolatunkat ez jellemzi, hogy ő minden politikai pártot meghallgat, aki számottevő politikai erő, hiszen az ő munkájához, ahhoz, hogy ő jól tudjon elemezni, szüksége van azokra a benyomásokra, amit személyes beszélgetések során lehet elérni, és ezt én nagyon szimpatikus dolognak tartottam, és megmondom őszintén, Török Gáborral beszélgetni, Török Gáborral találkozni, az számomra is mindig intellektuális élmény, meg kihívás.
Beszélgetés, vagy tanácsadás? Vagy a kettő keveréke?
Inkább azt mondanám, hogy amikor vele beszélgetek, akkor én azt nyilvánvalóan mindig alaposan átgondolom, megszűröm, amit tőle hallok, vagy ami a beszélgetésekből kialakul. Tehát ő nekem nem tanácsadom, de hogy odafigyelek az elemzéseire, és csak nem kell vele beszélgetnem sem, hát az elemzéseit, hogyha olvassa az ember, akkor abból sok mindent le tud szűrni. Nagyon fontosnak tartom például azokat a kritikákat is sokszor, amit a politikával kapcsolatban, vagy akár a Jobbikkal személyesen, a Jobbikkal kapcsolatban megfogalmaz, mert a véleménye szerintem valóban nem csak egy véleményformáló, hanem sokszor iránymutató, de nem vannak más politológusok is, akiket én figyelek, vagy akikre hallgatok. Az megint egy szomorú tendencia, hogy a politológusok sem politológusok ma már Magyarországon, hanem politikusok. Általában a politológusi vita azért vált értelmetlenné, mert leül a Fideszes, meg leül az MSZP-s politológus, és mind a kettő fölmondja a párt propagandát, és nem elemzések, vagy nem elemzői viták zajlanak.
Még egy kérdés, miért gondolták jó ötletnek, hogy Veszprémben beállnak Török Gábor mögé, amikor egy pillanatra úgy gondolta, hogy elindul az időközi?
Hát én azt gondoltam akkor, hogy ő egy olyan hiteles ember, aki mögé sok mindenki be tud állni, tehát például akár szerintem Török Gábort még az LMP is tudta volna támogatni, és lesz egy olyan ellenzéki jelölt, aki nem pártjelölt, de képes lehet megverni a Fideszt. Aztán ugye az élet másképp, de ezt igazolta is, csak hát akkor egy baloldali pártok által támogatott jelölt győzte le a Fidesz jelöltjét.
Ahogy meglátta, hogy van pártámogatás, azonnal vissza is lépett. Le is mondott. Hát, mértéken kicsit a gondolatot?
Lehet, hogy utólag azt mondom, hogy többet segítettünk volna Gábornak, hogyha nem jelentjük be a támogatásunkat, de hát ilyen az élet.
A Jobbik nemzetközi szövetségesei azok kik most? Mert korábban arról is voltak viták, hogy kikkel akarnak, de ők nem akarják, meg vannak fordítva.
Hát szerintem ez most nagyon képlékeny megalakulás alatt lévő dolog. Ugye az egész európai pártpolitikai paletta változik. Az látható, hogy új pártok, új politikai erők jelennek meg szerte Európában, amiket nagyon nehéz mondjuk baloldali vagy jobboldali mérce szerint ilyen 20.-19. századi politikai politológiai kategóriákba elhelyezni. Tehát látjuk, hogy mondjuk a Podemos Spanyolországban, vagy a Syriza Görögországban, az FPÖ Ausztriában, a Nemzeti Front Franciaországban, a UKIP a Nagy-Britanniában, tehát sorba jönnek fel új pártok, amiket a hagyományos politológia, mivel nem tudja őket igazából elhelyezni, azt mondja, hogy ez szélső baloldali, ez meg szélső jobboldali, de ezek már ilyen nagyon üres és tartalmatlan címkék szerintem. Ugye szerintem az egész Európai Unió pártpolitikája az elkövetkezendő 5-10 évben, és akkor lehet, hogy sokat is mondtam, lehet, hogy sokkal hamarabb, de át fog alakulni. És hogy ebben nekünk hol lesz a helyünk, azt még én sem tudom megmondani, de hogy ebbe a változást hozó 21. századi megújuló politikai mozgalmak családjába tartozunk, az egyértelmű, hogy aztán ez mivé fog alakulni, hogy ezen belül lesznek-e, vagy vannak-e törésvonalak, és hogy azok mik, ezt még én sem tudom, nagyon sokat gondolkodom rajta, de ez most egy átmeneti periódus, azt gondolom.
Ilyen nagy vonalakban sincs még meg, hogy nacionalizmus, vagy európai uniós föderalizmus.
Ezek inkább technikai kérések szerintem, és nem biztos, hogy a 21. század fő dilemmái lesznek. Ez az, hogy most nacionalizmus vagy föderalizmus, az az Európai Unió jövőjével kapcsolatos konkrét kérdés, amire mondjuk a politológusok által szélső baloldalinak tartott Syriza ugyanazt mondja, mint a politológusok által szélső jobboldalinak tartott Nemzeti Front. Tehát itt azt gondolom, hogy megállt a politológia tudománya. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy az Európai Uniónak nem föderalisztikusan kell szerveződnie.
Konkrét párt-családi kapcsolatok azok épülnek, vagy most ezek is várnak addig, ameddig ki nem alakul a rendszer ott?
Én azt mondom, hogy amit építeni kell most, az mindenkivel igyekezni kell szót érteni, vagy kapcsolatot találni, vagy tárgyalni, vagy meghallgatni. Nekem most ez számít. Akivel csak lehet, megpróbálok egyeztetni, kapcsolatba kerülni, és a hátralévő két évben ezt tartom az egyik fontos feladatomnak, ugye, a kormányra való felkészülés és az országjárás mellett a nemzetközi kapcsolatainknak a kiépítését, és személy szerint az én nemzetközi kapcsolatainknak a kiépítését. És itt nyilvánvaló, amivel azért itt mindig szekintetbe kell venni a sajtónak az érdeklődését, vagy adott esetben a sajtó támadásait, mint azt gondolom, nagyon sok informális találkozóra kell majd készülnem, vagy legalábbis én arra készülök, hogy nem kell mindig mindent a sajtótájékoztatókon letárgyalni, hanem nagyon sok háttérbeszélgetésre lesz szükség.
Ki kell?
Mindenkivel.
Nagykövetségi munkatársakkal?
Akár például nagykövetségi munkatársakkal, de akár az Európai Unió legkülönfélébb politikai szervezeteivel, vezetőivel megismerni egymást. Megismerni egymás elképzeléseit, jövőképét, hiszen, ahogy mondtam, 5-10 éven belül Európa átalakul, nagyon sok minden eldől, Európa jövőit illetően, hosszú távra dől el, azt gondolom, és ez az izgalmas folyamat, ez megköveteli, hogy mindenki a lehető legfelelősebben, meg leginkább odafigyelve vegyen részt ebben a folyamatban. Az eddig is így volt, hogy fél évente a Magyarországra akreditált nagykövetségeket összehívtuk egy reggelire, egy nagykövetségi reggelire, aki ezzel a lehetőséggel élt, az el is jött. Legutóbb egyébként közel 50 diplomata és több mint 40 nagykövetség volt jelen.
Ezt úgy írta a sajtó, hogy ez egy nagy ugrás volt a korábbiakhoz képest. Tényleg nagy ugrás volt?
Azt nem mondanám, hogy nagy ugrás volt, de hogy egy komolyabb áttörés volt, azt én is mondhatom, hiszen a 10 nagykövetségről a maga a nagykövet jött el, de a többiek is azért komoly beosztásban lévő diplomaták, ami azt mutatja, hogy a Jobbiknak a politikai gondolataira, a politikai tevékenységére testközelből kíváncsiak a nagykövetségek, tehát szerették volna meghallgatni a pártelnökét, föltenni a kérdéseiket, föl is tettek egyébként jó pár kérdést, és mi biztosítottuk ehhez azt a fajta zárt kört, hogy ez ne egy ilyen sajtóesemény legyen, ahol azért mindenki másképp viselkedik, hanem ez egy nyugodt, őszinte és nagyon jó hangulatú háttérbeszélgetés volt.
Az Európai Unióval kapcsolatban még az Európai Uniós, Európai Parlamenti Választási Programban még a kilépést is megpedzegették. Ez a gondolat, ez aktuális még?
Én azt hiszem, hogy nem a kilépés most Magyarországnak a számára a fontos kérdés. Hiszen megint csak azt mondom, hogy 5-10 éven belül Európa átalakul, és lehet, hogy a javára. Tehát lehet, én most hosszú-hosszú idő után én most látok arra esélyt, hogy az Európai Unió az ne negatív, hanem pozitív irányba, az én szemszögemből nézve pozitív irányba mozduljon el, és hogyha ez így történik, akkor nekünk nem az a dolgunk, mert nem az a feladatunk, hogy pont akkor lépjünk ki az Unióból, amikor éppen esetleg jó irányba mozdul el, hanem az a feladatunk, hogy az ezekben a vitákban, amik most ránk várnak, és Európára, ezekben a magunk súlya, a szerepe szerint részt vegyünk, és én erre is készülök.
De mi az a jelenség, ami meggyőzte, vagy meggyőzni látszik arról, hogy most jó irányba fordul? Hát egy csomó probléma az Európai Unióban az utóbbi egy-két évben.
Én nem azt mondom, hogy jó irányba fordul, csak most látom először az esélyt, hogy akár jó irányba fordulat, és pont ezek a problémák. Tehát akár vegyük a migrációt, a migráció az egy nagyon súlyos kihívás, de akár lehet egy olyan jótékony pofon az Európai Uniónak, ami meggyőzi arról, hogy bizonyos működési mechanizmusokat át kell gondolnia, vagy újra kell értelmeznie.
És ebben milyen vita pozíciót akar elfoglalni? Hogy értelmezze át az Európai Unió? Gyorsabb legyen, egyszerűbb döntési folyamat, több nemzeti szuverenitás az államoknak, vagy éppen fordítva, egy erősebb központi döntés, két véglet van.
Igen. Hát, és azt mondom, hogy több véglet van, de egy őrült nehéz kérdés egyébként, mert egyszerre kellene gazdaságilag versenyképesnek lennie, politikailag stabilnak és erősnek lennie, közben azért legyen demokratikus is, tartsa tiszteletben a tagállamoknak a szuverenitását, függetlenségét, identitását. Tehát itt ez egy több ismeretlenes egyenlet az Európai Unió jövője, és én azt gondolom, hogy mint általában minden az életben, itt is valahol valami arany középút lehet a megoldás.
Tehát, például a kvóta népszavazás ügyében milyen állásponton vannak? Ott van arany középút, amikor egy igen van, meg egy
ott
nem.
Nincs. Ott nincs. Ott nincs, és azt gondolom, hogy a kvóta az egy elvetélt rossz ötlet. Ott már eleve a maga az ötlet rossz, úgyhogy Magyarországnak mi is azon az állásponton vagyunk, hogy ezt nem szabad elfogadnia. De azt is, hogy tegyem hozzá, ha már szóba került a kvóta népszavazás, hogy azért a népszavazás az a Fidesz részéről 2016 őszén, valamikor a sor kerül majd rá, az sokkal inkább politikai propaganda eszköz, mint egy valódi uniós politikai célkitűzés. Hiszen, hogyha a Fidesz a kvótától Magyarországot meg akarná védeni, akkor ott a lehetőség az alaptörvény módosítására, amit egyébként mi magunk is javasoltunk az országgyűlésben, hogy módosítsuk az alaptörvényt, és a Fidesz népszavazási kérdését illesszük be az alaptörvénybe, és akkor megspóroltunk több hónapot, megspóroltunk közel 5 milliárd forintot, a megoldás biztos, tehát nincs az a veszély, hogy érvényességi küszöböt nem éri el a részvétel. Hozzáteszem egyébként, ezen érdemes is elgondolkodni a Fidesz politikusainak is, hogy mi van, hogyha a népszavazás mondjuk nem lesz érvényes.
A nemek aránya akkor is valószínűleg elsőprő lesz az igenekhez képest, nem?
De mégis arra azt lehet mondani, nem mondhatja azt erre Brüsszel, hogy hát igen, ez lehet, hogy igaz, hogy több az igenek aránya, de hát nem volt érvényes, vagyis a magyar társadalom nem ért egyet a kormánynak a felvetésével, hiszen ha egyet értett volna vele, akkor nagy számban mentek volna el szavazni, de nem mentek el, ergo, ez most csak nem akarom, hogy ez történjen, szó félértés ne esik, csak ettől félek, hogy ilyen bekövetkezhet, és Brüsszel azt fogja mondani, hogy na hát akkor Magyarországra mégiscsak jöhet a kvóta. Tehát én szeretném fölhívni Orbán Viktornak és a Fidesznek is a figyelmét, hogy az ő felelősségük, hogy a népszavazás sikertelenség adott esetben visszafelé sülhet el.
Ja, a legutóbbi programjuk óta a honvédelemmel is nagyon sok minden történt. A szövetségesi tervezés elvetését azt tartják még, meg azt, hogy a Magyar Honvédség a saját erőiből építkezzen, és hogy ne menjünk misszióba. Azóta egy nagy ország a szomszédunkban beleharapdál egy kisebb országba, háború és polgárháború van Ukrajnában.
Igen, erre szoktam mindig idézni ezt a most már számomra nagy kedvencé vált tájföldi mondást, ami úgy szól, hogy ahol elefántok szeretkeznek, ott nem jó fűnek lenni. És lényegében az orosz-amerikai konfliktusnak vagyunk itt az elszenvedője, ahol Oroszország és az Egyesült Államok a két elefánt, mi meg vagyunk a fű, és ráadásul ez a két elefánt még nem is, hogy szeretkezne, hanem hát inkább összeütköznek egymással.
Nem jó, hogy legalább az egyik elefántnak nem jut eszébe, hogy megegyen minket, mert akkor saját magát harapná, hát mi az amerikaiak szövetségesei vagyunk a NATO-ban.
De azért azt is látjuk, hogy Oroszországot sem tudjuk eltenni innen több ezer kilométerre odébb. Tehát Oroszország itt van, mindig is itt volt, és pontosan a Jobbiknak a külpolitikai doktrinája az, hogy Magyarország geopolitikai fekvéséből fakadóan egy kényszerpályán van. Tehát nem, nekünk egyszerre kell jobban lennünk a németekkel, egyszerre kell jobban lennünk Oroszországgal, egyszerre kell jobban lennünk a törökökkel, egyszerre kell jobban lennünk az Egyesült Államokkal. Tudom, hogy ez egy ilyen Mission Impossible-nek hangzik, de még mindig jobb, mint az egyikhez odaállni, és az összes többivel konfliktusba kerülni. Én tudom, hogy mi a NATO tagjaként az Egyesült Államok szövetségesei vagyunk, és én magam is úgy gondolom, hogy most a NATO-ból való kilépés az egy öngyilkos játék lenne, azért Ukrajnának a helyzetét valóban érdemes figyelni.
Vagyis a következő programban ilyen gondolat már nem lehet.
De?
Lehet.
Már mint mi?
Választási programban. Hogy? A NATO-ból való kilépés.
Nem hinném, hogy ez egy józan gondolat lenne, de azért azt is tegyük hozzá, hogy a mondatnak van egy másik fele is. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk a NATO tagállam tagjaként nem kell mindent megtennünk azért, hogy az orosz konfliktus ez ne valósuljon meg, és Magyarország adott esetben inkább a híd szerepét töltse be, mint a csatlós szerepét. A csatlós szerepéből mi soha nem jöttünk ki jól. Magyarországnak igenis tekintetbe kell venni, hogy Oroszország itt van, Oroszország erős, Oroszországnak ez a térség fontos, és ha tetszik nekünk, ha nem, ez így is marad. Úgyhogy mi egy dolgot tehetünk, megpróbálunk ebből a konfliktusból vagy kimaradni, vagy pedig, ha belekerülünk, akkor megpróbálunk ebben a konfliktusban békítő szerepet betölteni.
Mik a Jobbik és Oroszország kapcsolatai? Vannak egyáltalán ilyen kapcsolatok? Mert az európai szélsőségesnek nevezett pártokat mindig azzal szokták megvádolni, hogy jelentős mértékben Oroszország finanszírozza őket a rendszer bomlasztása érdekében.
Ezt a vádot mi is megkaptuk, és hát ennek volt ugye, és ennek még most is sajnos mind a mai napig a Kovács Béla ugye az egyik szimbóluma. Most már 2 éve zajlik ez az ügy, és én 2014 májusában, amikor kirobbant, akkor is azt mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogy ennek az ügynek minél hamarabb pont kerülne a végére, és hogyha Kovács Béla valóban kém, akkor neki nincs helye a Jobbikban. Ha nem kém, akkor meg hagyjuk ezt az egész színjátékot.
A kérdés, ha ez eldől, választod arra is, hogy a Jobbikot finanszírozza
arra az ország? Arra nem, csak hogy ezen keresztül, ennek a kérdésnek a folyamatos lebegtetésével vádolnak bennünket azzal, hogy bennünket Oroszország finanszírozna. Semmilyen ország nem finanszírozza a Jobbikot, és azt tudom mondani mindenkinek, hogy a Jobbik soha nem fogadott el semmilyen külföldi szervezettől, államtól, személytől politikai támogatást, és nem is fog, mert hogy egy nemzeti pártnak a nemzeti szuverenitás megvédése az egyik fontos fő politikai célkitűzése, de hogyan őrizné meg a nemzet szuverenitását egy olyan politikai párt, amelyiket külföldről finanszíroznak?
Az a gondolat él még, hogy az államadósságot újra kellene tárgyalni, mint egy korábbi választási programjukban volt?
Hát attól függ, mit értünk az újra tárgyalás, hogy ennek is számtalan formája létezik. Hát igen, tehát ebbe azt gondolom, hogy szintén nagyon óvatosan és szofisztikáltan kell megnyilvánulni, mert maga az államadósság újra tárgyalásának a bejelentése, az sokféleképpen értelmezhető. Pont ahogy ez erőn is felhívta a figyelmet, és nem mindegy, ki hogyan értelmezi, hogy ez milyen piaci turbulenciákat okozhat. Hogy
csődben megyünk, ha ezt bejelentjük.
Igen, erre szokták mondani, hogy van, amit csinálni kell, és nem beszélni róla. Tehát egy államadóság újra tárgyalása, az nem biztos, hogy az Inforádió arénájába kell ezt megbeszélni.
De a gondolatod egyébként életképesnek tartja? Hát, szükségesnek elgondolkodni rajta?
Hát attól függ. Ez nyilván a helyzet függvénye. Tehát, hogyha Magyarország rákényszerül arra, hogy ilyenen gondolkodjon, akkor ezt nem tartom egy ördögtől való dolognak. Hát folyamatosan újra tárgyalnak más államok is államadósságokat. És nem biztos, hogy egyébként magának a hitelezőnek is nem érdekedett esetben, hogy egy államadósságot újra tárgyaljon, de én azt gondolom, hogy ez most nem a legfontosabb, vagy nem ez a legaktuálisabb problémája Magyarországnak.
Még egy gyakorlati kérdés. Olvastam, hogy rávennék az itteni multikat, hogy a hazai foglalkoztatottaknak legalább az otthoni bér 80%-át fizessék ki itthon.
Ez egy politikai célkitűzés, így van.
Hogy vennék rá erre őket? Volnának olyan kedvesek? Fizetnének?
Nyilván, ahogy mondtam, politikai célkitűzés, tehát nem hiszem, hogy ez mondjuk a Jobbik kormányra jutása után másnap meg is valósulna. És nem is hiszem, hogy Magyarország egyébként vagy egy Jobbik kormány erő magában képes. De hogy a problémát fölvetni, hogyha már itt az Európai Unióról, mint egymás iránt szolidáris tagállamokról, meg tagállamok közösségéről beszélünk, hogy a problémát fölvetni, hogy miközben ugyanazon az áron vásárolunk Magyarországon termékeket, tehát hogyha mondjuk önbe megy egy ABC-be vagy egy szupermarketbe, akkor lényegében ugyanolyan áron vásárol, mint egy francia, egy német vagy egy osztrák, de a fizetése az meg töredéke egy franciának, egy németnek vagy egy osztráknak. Tehát ezt a problémát szerintem alapvető módon kellene fölvetni az Európai Unióban. Ez nem csak Magyarország problémája, hanem az egész kelet-közép-európai térségnek. Tehát én itt azt gondolom, hogy akkor lehet ebben érdemben vitát generálni, érdemi eredményeket elérni, hogyha ezt a kelet-közép-európai régió országai közösen vetik fel, de hogy ez egy idő után tartatatlanná válik, abban biztos vagyok, hiszen nem történt más, vagy nem történik más, mint a nyugat-európai tagállamok Kelet-Közép-Európát egyfajta versenyképességi teritoriumként birtokolják, ahol olcsó munkaerőt kapnak maguknak.
Azt látja, hogy most, hogy mi lesz a választásokig a Jobbik három fő témája, ha lesz három egyáltalán? Nem tudom, nem sok-e a három?
Hát ilyen marketing szakemberek nekem mindig azt mondják, hogy a három a max. Tehát, hogy maximum három témát lehet bedobni, mert annyi sok inger éri az embereket, hogy a sokkal több információ már elveszik, és inkább kontraproduktív. Hogy mi lesz 2018-ban mondjuk a választásokon a három fő téma, azt még talán nagyon korai megmondani. Most jelen pillanatban ugye a valódi nemzeti konzultáció névre keresztelt politikai akciónk az egészségügyről, az oktatásról és a korrupcióról szól. Ezt még tavaly év végén döntöttük el, és úgy tűnik, hogy az élet igazolt bennünket, hiszen ha megnézzük a közéleti vitákat, vagy a parlamenti csörtéket, akkor azt látjuk, hogy azért lényegében ez az a három terület, amiről a legtöbb politikai megnyilvánulás, vagy legtöbb közéleti vita zajlott.
Oktatás éppen leülni látszik, az egészségügy el sem indult igazán. Korrupció hát pedig, amióta van szabad parlament, azóta folyamatosan terítéken van.
Én ebben most vitába szállnék önnel. Én azt gondolom, hogy az egészségügy lehet, hogy még nem indult el, de nem azért nem indult el az egészségügyi vita, mert nem lenne óriási baj az egészségügyben. Hát megint halljuk, hogy a kórházi adósságállomány folyamatosan duzzad. Látjuk azt, hogy az ápolóknak a helyzete, vagy akár az orvosoknak a helyzete az kritikus. Arról hallunk kimutatásokat, hogy a Magyarországon lévő házi orvosi rendszer az összeomlás szélén áll, és 10 év múlva fél országban nem lesz házi orvosi praxis betöltve. Az oktatásban lehet, hogy leülni látszik a probléma, de hát azért nyugtával a napot itt is, hiszen az iskolai működés államosítása az több önkormányzati szövetségnek a dühét váltotta ki. Korrupcióban meg hát persze, lehet azt mondani, hogy mindig is probléma volt a korrupció, de hát itt azért van most egy olyan mennyiségi dózis, olyan mértékben zajlanak a korrupciós ügyek, vagy robbannak ki korrupciós botrányok, ami egészen elképesztő. Tehát most tudom, hogy esetleg a hallgatók egy része, pláne a kormány szimpatizánsai azt gondolják, hogy az ellenzéki politikusok kötelező mantráit mondogatom föl, de nem. Tehát egyszerűen, mint magyar állampolgár is föl vagyok háborodva, hogy egy kormány ilyen mértékben korrupt, és ugye azt látom, hogy Orbán Viktor a harmadik miniszterelnöksége során már igazából kiégett politikai tevékenységeit illetően, és már semmi más nem motiválja, mint a szerzési vágy, és ahogy ott a országgyűlésben is próbálgattam őt kérdezgetni, úgy tűnik, hogy különféle embereken vagy csatornákon keresztül, ami őt igazából motiválja még a labdarúgáson kívül, az a korrupció.
Ennek ott tényleg csak akkor fog bemenni az országgyűlésbe, hogyha éppen soron következik Orbán Viktor, hogy a személyes támadási felület meglegyen, mert elemzők erre a következtetésre is jutottak, amikor azt mondták, hogy leadja a frakcióvezetést.
Inkább úgy mondanám, hogy akkor mindenképp szeretnék ott lenni, amikor Orbán Viktor is, de nem csak akkor. Tehát én nem hiszem, hogy ezzel nekem most a parlamenti munkám szinte a zéróra redukálható, hiszen parlamenti képviselő vagyok, országgyűlési képviselővé választottak. De az tény, hogy az a munka, amit most vállaltam, az kevesebb időt enged meg majd parlamenti háttér, vagy plenáris felszólalásokban megmutatkozó munkára. De azért szeretnék majd napirendelőti felszólalásokat is vállalni, de ezt majd az idő eldönti, hogy milyen mértékben és hogyan tudom megtenni. Azért vagyok nyugodt, mert Volner Jánossal, akinek átadom a frakciót, már dolgoztam együtt az előző ciklusban, ő volt az általános frakcióvezető helyettes, és biztos vagyok benne, hogy nagyszerűen fogja ellátni ezt a feladatot.
Amikor köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Vona Gábor a Jobbik elnöke volt az Inforádió arénájának vendége a műsor elkészítésében. Lendvai Szabolcs, Csák Gyula, Fekete Szalóki Zoltán és Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!